terézvárosi Szent Teréz templom plébánosával beszélgettünk. Zoltán atya mesélt arról, milyen volt a minisztrálás az ő idejében, hogyan segítette hivatásának kialakulását, a liturgia szeretete, az eukarisztia közelsége és a papokkal való személyes kapcsolat. Valamint bepillantást nyerhetünk a mai minisztráns élet kulisszatitkaiba és lelkiségébe.
A Ciszter templomban, a Szent Imrében nőttem fel, akkor még ott a szolgálatot egyházmegyés atyák látták el, hiszen akkor a szerzetes rendek még 70-es, 80-as években nem működhettek, és egy nagyon jó minisztráns gárdába kerülhettem bele, első áldozás után lehetett minisztrálni, tehát aki már első áldozó volt, az jelentkezhetett, és először úgynevezett falasnak osztottak be, az azt jelenti, hogy álltunk a szentélyben oldalt a falnál, és onnan figyeltük, hogy a többiek mit csinálnak. Tehát először egy ismerkedés, egy bevezetés volt ez abba a szolgálatba, amit a gyerekek ellátnak az oltár körül. Ugyanakkor pedig hát egy nagy dicsőség is volt, hogyha valaki valamelyik szolgálatra idővel sorra kerülhetett, mert hát körülbelül egy 60-an voltunk minisztránsok, és hát nincs annyi feladat, annyi szolgálattevés egy misén, hogy gyorsan az ember sorra kerüljön. Úgyhogy voltak fokozatok, ahogyan bevezettek az atyák bennünket ebbe a szolgálatba. Tehát először ugye belső lehetett, az azt jelentette, hogy mondjuk ő csöngetett például. Vagy aztán lehetett olyan, aki fölkészíti az oltárra a kelyhet, meg az ostyatartót, illetve a borvizet, meg a kézmosást segíti. És aztán lehetett, és ez volt nyilván a legnagyobb szolgálat, vagy a legnagyobb feladat, a könyves, aki már ismerte a misekönyvet, és megtanulta, hogy az atyának azt hogyan és miként kell lapozni, miután mi következik. És ugye nem volt annál égőbb, mint amikor én odalapoztam valahova, és akkor nem az következett, és az atya átlapozta. Tehát ott már lehetett nagyokat hibázni, hogyha az ember nem figyelt oda, tehát ez egy felelősségteljes feladat volt. A minisztrálás szolgálatába valahogy így fokozatosan vezették be azt, aki erre jelentkezett. És még egyszer mondom, hogy olyan nagy dolognak számított, hogyha az ember feladathoz jutott. Egyébként pedig, ahogy említettem, állt a falnál, és nem volt feladata, csak beöltözhetett és részt vett a szentélybe, a szentmisén. Ennek egyik lehetősége az volt, hogy kellő időbe kellett a sekvestyébe érkezni ahhoz, hogy a feladatok kiosztásánál már ott legyek, és kapjak feladatot. Hát ha az utolsó pillanatban érkeztem, akkor éppen csak beöltöztem és kivonultam, de már természetesen semmilyen feladatot nem kaptam, és nem lehetett ezen megsértődni, hogy hát én már azt tudom, és miért nem osztják rám. Hát azért nem osztják rám, mert nem voltam ott időbe. Tehát ez is egy nagyon fontos része volt, hogy 15 perccel a szentmise kezdete előtt már a sekrestyébe kellett lenni, mindenki kiválasztotta maga ruháját, és akkor már ott készen kellett állnia a szolgálatra. Ami nekem a minisztrálásban fontos volt, vagy ami nekem nagyon tetszett, az, hogy egész felnőtt fiatalok, sőt már esetleg dolgozó felnőttek, és egészen kis gyerekek együtt. Ők egy kicsit húztak bennünket, vagy emeltek fölfelé, ugye, illetve hát ők, nekik pedig nyilván, gondolom, jó volt egy kicsit atyáskodni a kicsi gyerekek fölött. Ami még nagyon fontos volt ebben, az pedig az, hogy az atyákkal a minisztráláson keresztül kialakult egy személyes kapcsolat. Tehát előtte beszéltünk egy pár szót, utána beszéltünk egy pár szót, és tényleg az atyáknak, hogy így mondjam, kitüntető figyelme esett ránk, akik gyerekként ott szolgáltunk. És csak az minisztrálhatott vasárnap, aki vállalt a hétközben egy hétköznapi szentmisét is. Tehát egészen biztos, hogyha mondjuk a vasárnap 9 órai diákmisén minisztráltam, akkor vállalnom kellett egy hétköznapi szentmisét is, vagy egy reggelit, amit még az iskola előtt elmenni, vagy pedig egy estit, ugye, ami pedig hát az iskola meg az otthoni tanulás után még el kellett menni. Ez megint azért volt fontos, mert egy gyerek nem tudta, vagy nem foglalkozott azzal, hogy hétköznap is van mise. Az mindig is úgy élt az emberekben, hogy hát az idősek járnak. Ugyanakkor pedig, hogy egy rendszeres kapcsolat, egy rendszeres közeli kapcsolat Jézus Krisztussal, és a szentáldozásban egy rendszeres szentségi kapcsolat, az én úgy gondolom, hogy egy gyerek, egy fiatal lelkének rengeteget tudott adni. Hát ugye, ha minisztrál, hát mindent el kellett követni, hogy előtte, ha szükséges volt, a szentgyónást elvégezze, hogy tudjon áldozni, mert olyan nehéz volt az azt mondani az atyának, ugye, mikor meg akarta a minisztrálást áldoztatni, hogy jaj, most nem áldozok. Ugye, nem azért, mert nyilván az atyának nem az forgott a fejében, hogy vajon miért nem, de természetesen ez egy ilyen rávezetés is volt arra, hogy az ember lelkiismerete legyen mindig kész, legyen mindig szabad az Isten befogadására, Krisztus testének a magához vételére. Tehát ez is egy ilyen nagy erőt tudott adni az embernek, és ez is mondjuk nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, meg hát sokunknak. Aztán voltak rendszeresen minisztráns foglalkozások, amelyek persze nem azt jelentették, hogy mindig próbákra kellett járni. Természetesen, ha volt egy nagyobb ünnepi mise, vagy valami olyan ünnep, amelynek a liturgiája eltér a megszokottól, ott természetesen voltak próbák. Hát nyilván ennek egy csúcsa mindig a nagy hét, a Szent Háromnap megünneplése. De ezeken a minisztráns próbákon, vagy minisztráns összejöveteleken általában minden évre volt valamilyen tematika, ami szerint vettük végig azt az évet. Például olyan szenteket választottak, akiknek az életén keresztül a Krisztussal való kapcsolatot bemutatni, hogy ez nekik mit jelentett. És általában fiatal szenteket választottak. Tehát olyanokat, akik korban mondjuk esetleg hasonló körülmények között lehettek még szüleikkel, vagy stb., mint ahogyan mi. Tehát, hogy hogyan kell szentté válni. Vagy pedig volt olyan esztendő, amikor egy-egy filmből egy-egy részletet az atya bejátszott nekünk, és utána arról a filmről beszélgettünk. Tehát, hogy kérdezett, szerintünk ez mit jelentett, az mit jelentett, ez a szereplő helyesen döntött, nem döntött helyesen, stb. Stb. Tehát egy kicsit kifelé is tágította az ember látókörét, hasonlított egyfajta hittanórára, és hát nem szabad elfelejteni, hogy abban akkorban nem volt az iskolában hittan, sőt, arról se lehetett beszélni, az ember minisztrálni jár. Tehát ilyen értelemben ezt is valahol pótolta ez a minisztráns foglalkozás. És akkor minden évben volt egy nagy kirándulás, amikor autóbusszal csak minisztránsok mentünk. Hát, és akkor mindig elmentünk valahová kirándulni, amiben volt természetesen szentmise egy templomba, természetjárás. Volt olyan közös program, ami köztünk közösséget teremtett. Játékokat szerveztek a nagyobbak a kisebbeknek, és így tovább. Aztán minisztráns versenyt is rendeztek számunkra. Az azt jelentette, hogy Nagybőjtben, illetve Adventben pontokat lehetett gyűjteni. A pontok ugye arról szóltak, hogy ki mennyiszer tud eljönni egy szentmisére. Többet hallottam a szentírást, többet hallottam a prédikációt, többet találkoztam az atyákkal, tehát egy kicsit úgy engedte, hogy belelásson az ember abba, hogy egy pap mit csinál, mivel foglalkozik, hogyan él, stb. Na most aztán közben adódott egy esküvő, egy keresztelő, egy temetés, és akkor megszólított az atya bennünket, hogy ekkor és ekkor neki mennie kell mondjuk egy, nem tudom én, egy temetésre, hogy elmennék-e vele. Akkor megbeszéltük, hogy mikor találkozunk, bepakoltuk a ruhát az autóba, ő elvitt, és akkor ott a temetésen minisztráltunk, utána megint segítettünk összepakolni a ruhát, és aztán jöttünk haza. Tehát ezek is adtak egy lehetőséget, egy ilyen közvetlenebb kapcsolat, egy beszélgetésre, hogy amit szoktam mondani, hogy a pap is ember, de ugyanakkor mégis az Isten embere. És hogy ő hogyan él, hogyan gondolkodik, átmegy-e a pirosodonból az autóval, vagy nem, vagy bele feledkezik-e ugye a beszédben abban, hogy a másik autósokat szidje, vagy nem, hogy mit csinálnak. Ilyen emberi dolgok is sokszor közrejátszottak, vagy vidékre az atyát meghívták, mondjuk egy búcsúi misére, és akkor vitt magával két nagyobb minisztránst, és akkor az nekünk is egy élmény volt. Hát budai gyerek hol látott egy vidéki búcsút, ahol ringlispil van, meg mézes kalács van, meg szóval ilyen klasszikus, hagyományos búcsú, és akkor utána ott a plébánián egy nagy ebéd, meg mit tudom én. Tehát ez egy olyan millió volt, nagyon is tudott imponálni egy fiatalnak, hogy ő ilyenekben részt vehet. Ezek mind közrejátszottak abban, tehát egészen biztos utólag visszatekintve a hivatásomnak az alakulásában. Amit akkor nyilván nem így gondoltam, hogy most azért megyek, mert majd én is ezt szeretném csinálni, mert eszembe se jutott. De itt utólag azt mondom, hogy biztos, hogy ebben is közrejátszott, vagy ebben is fontos része volt a hivatásom alakulásának. Ami még nagyon megragadott egy idő után, hogy elkezdtem odafigyelni arra, hogy melyik papnak milyenek a gesztusai, hogyan mutatja be a szentmisét, láttam az arcát, milyen átéléssel éri meg, hogy most a kezei között Krisztus megjelenik. Ezektől egy idő után nem is tudtam elvonatkoztatni, és akkor ugye jön az a hiba, hogy az ember elkezd személyválogató lenni, és akkor ennek a miséjére szívesebben megyek minisztrálni, hát ha a másikére kell, vagy éppen váltottak, és azt fogja mondani, hát akkor nem annyira örültünk, hát ez nyilván nem jó, de nyilván, hogy ez abból fakad, hogy szívesebben vonzott bennünket annak a papnak a személye, akin átéltük, hogy ő is átéli, hogy itt mi történik. Tehát nem egy feladatról van szó, amit végre kell hajtani, és pontosan, és precízen, és szépen, hanem egy Istennel való találkozásról van szó. A minisztránsként már jelentkeztem egy ilyen-olyan lelki gyakorlatra. Ott az atya egy ilyen személyes beszélgetésben azt mondta nekem, hogy papnak lenni, hát az azt jelenti számára, hogy ha egész életében egyetlen egy embert, egyetlen egyszer közelebb tudta vinni egyetlen lépéssel Krisztushoz, és így az üdvösséghez, akkor az egész életét megérte oda áldozni, oda ajándékozni az egyház szolgálatára. Ez annyira megragadt akkor bennem, hogy ezután így kezdtem nézni, mint minisztráns az atyákat, hogy tényleg ő is az egész életét odaadta, és tényleg nem számít semmiféle karrierre, vagy sikerre, papi hivatás valahol itt kezdődött el. A másik pedig, hogy egy atya, aki szintén a plébániánkon szolgált nyugdíjasként, ő azt mondta egyszer nekem, hogy akár pap leszel, akár nem, az önnevelés és az önfegyelem legyen a legfontosabb az életedben. És én nem értettem, hát soha az életben nem beszéltünk arról, hogy én pap szeretnék lenni, és nekem se jutott ez eszembe, hát ő neki honnan jut ilyen eszébe, meg miért mond ilyeneket. Ezt nem értettem. És hát az első meglepetésnél nyilván az ember nem is mer szólni, de aztán másnap oda telefonáltam a plébániára, hogy az atyával beszélhetnék-e. Hát mivel már így minisztránst ismertek meg minden, hát ez máskor is volt már, hogy valamelyik atyát keressük, ugye bármilyen ügyben. És akkor mondták, hogy az atya sajnos az éjszaka rosszul lett, és be kellett vinni a kórházba, úgyhogy nincs itthon. És mondom, melyik kórházban? Megmondták, hogy melyik kórházban. Hát mondtam magamba, egy életem, egy halálom, én bemegyek a kórházba, és ott kérdezem meg tőle, hogy miért mondta ezt nekem. Bementem a kórházba, és nem volt eszméleténél az atya. Nem tudtam megkérdezni. És aztán néhány nap múlva meg is halt. És akkor az ő temetésén, hogy jutott eszembe először, hogy lehet, hogy ez egy üzenet volt, hogy hát ő most elment, pap volt, és nekem majd az ő helyére kell lépnem. Ő mellette is sokszor minisztráltam. Kállai Emil atya volt a hittanárom, aki ugye aztán hát később, mikor már lehetett, ugye visszalépett a piarista rendbe, sőt annak tartományfőnöke is volt. Emil atyának a magával ragadó személyisége, mint hitoktató, meg minisztránsokkal is foglalkozott, az rengeteget jelentett, és ő neki nagyon jó érzéke van a közösséget összehozni, közösséget teremteni. Ugyanígy nyugdíjasként szolgált a plébánián, ugye az Olafsson Placid atya, aki nem olyan régen költözött el, ugye 100 évesen a Jóistenhez, aki persze a 80-as években nem beszélhetett arról, hogy ő szovjet hadifogságban volt, a fogalmunk se volt róla, hogy ő kicsoda egyszer csak ott megjelent, de azt igen, hogy a Szent Miséje milyen átélt, és azt igen, hogy minden misére milyen pontosan készül, és mennyire fontos neki, hogy a Szent Misét bemutathatja. Hát ezt csak ugye utólag tudtuk meg, hogy miért volt ez így, mert ugye, hogy hát 10 évig nem tehette, aztán pedig meg nem lehetett, papként nem szolgálhatott, ugye egész életében, csak már mikor nyugdíjba ment. És a harmadik pedig, hát a Szabó Géza atya, aki akkor volt ott plébános, aki többször aztán már nagyobb minisztránsként elhívott magával ilyen-olyan alkalmakra minisztrálni, és ezek az autóban való beszélgetések, ezek a közös imádságok, rózsafűzért mondtuk, ezek mind nagyon közel hoztak engem ehhez a hivatáshoz, és hát ezek az atyák, és élőkön a Géza atyával, hát mind példaképeim abban, hogy hogyan is kell papnak lenni. Nagyon sokat jelentett nekem Bellon Gellért püspök úrnak az Imádkozzál című imakönyve, amelyikben vannak áldozás utáni imák is. És akkor azt csináltam, hogy a mise után, hát nyilván aki minisztrál, ugye az ott nem tud elővenni egy saját könyvet és abból áldozás után imádkozni, áldozás utáni imáit mindig elolvastam. És minél többször olvastam, annál jobban éreztem a lényeget, hogy a Krisztussal való mostani találkozás mennyire az egész életemet és annak mindenféle hétköznapi dolgait is átfogja. Tehát ez nem csak arra vonatkozik, hogy most volt egy ilyen ünnepi vagy megható pillanat, mikor Krisztussal találkoztam, hanem utána, hogy a buszon, a villamoson, az iskolában, a tanulmányaimban, a szüleimmel való kapcsolatban, a barátaimmal, a barátnőkkel való kapcsolatban, mi mindenre kihat ez a Krisztussal való találkozás, hogy ott is érezzem, hogy ő ott is ott van, és most már a szívemben van, és én bárhová megyek, és bármit teszek, ő mindig ott van bennem, és jön velem, és vele együtt teszem ezt, stb. Tehát ebben ez az imakönyv, és aztán ennek a tovább élése jelentette az egyik legnagyobb élményt. A másik pedig, hogy amikor litánián kellett minisztrálni, és a szentségi áldás a litánia végén, vagy hát ugye egy szentségi imádásnak a végén. Tehát, hogy Krisztus most itt van, egy élő személyként az Eucharisztiában, és ez az élő Krisztus most megáld engem. És bennem mindazokat a gondolatokat, érzéseket, mindazt azokat a feladatokat, kötelességeket, amelyek az én életem. Az életemre adja az ő áldását, hogy én áldást tudjak lenni másokra. És akkor sokszor gondoltam azt, hogy Krisztus itt van bennem, tehát bennem itt van egy ilyen úrmutató, egy ilyen monstrancia, és nem azért, hogy én ezt mutogassam, hanem azért, hogy én úgy beszéljek, úgy cselekedjek, úgy éljek, hogy a bennem lévő Krisztus ezt mind tudja, látja, és abban ő maga is ott van. Tehát nem az Isten háta mögött élünk, hanem az Isten előtt élünk, vagy az Istennel élünk.
Mi a szerepe a minisztrálásnak a papi hivatásokra való felkészülésben?
Nem attól függ önmagában, hogy valaki pap lesz-e vagy nem, hogy minisztrálte vagy nem. Ugye én szolgálhattam szemináriumban is, prefektusként, és akkor is láttam, hogy hát egy jó néhány úgy érkezik, hogy soha életében nem minisztrált. Tehát nem arról van szó, hogy ez az egyetlen útja, de az egészen biztos, hogy egy olyan útja, amelyen keresztül azt lehet megismerni, amit majd az embernek egész életében tennie kell, ha pap lesz. Azért fontos az atyákkal való kapcsolat, mert azon keresztül lehet megismerni, hogy ki hogyan él, miként él, mit csinál. Persze a szeminárium is arra való, hogy ezeket megadja annak, akinek mondjuk a hivatása, hát nem a minisztráláson keresztül indul. De azt gondolom, hogy az, aki minisztrált, annak könnyebb.
Mit kell megtenni ahhoz, hogy egy szép liturgia legyen az eredmény? Mikre kell odafigyelni, milyen nehézségek vannak?
Hát én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a minisztránsok értsék, ami történik. A liturgia legyen számukra egy elmagyarázott szimbólumrendszer, amiben nem teszek semmi olyat, amit nem értek, hogy ezt miért kell úgy tenni, vagy ez mit jelent. Mert hogyha értem, amit jelent, akkor leszek olyan szolgálója, ugye minisztrum, minisztrára szolgálni szó, olyan szolgálója, hogy tovább tudom adni a jelenlévő embereknek is. Mert nem csak a pap adja Krisztust egy szentmisében, hanem a szolgálattevők is a szolgálatukkal is adják. Tehát nem egy ilyen színházban vagyunk, ahol egy előadáson én is bizonyos statiszta szerepet ellátok. És milyen érdekes, hogy beöltözhetek ilyen mindenféle ruhákba, és akkor én ottan előadhatok valamit. Tehát én is a magam szolgálatával hozzáteszek valamit, hogy Jézusnak utat készítek az emberekhez, vagy az emberek szívéhez.
Mennyire nehéz, vagy milyen kihívásokat jelent motiválni a különböző háttérrel érkező gyerekeket?
Hát nyilván, hogyha egy valakit egyszer már valami nagyon megragadott, azt könnyebb, de azért azt kell mondanom, hogy rendkívül nehéz. Mégpedig azért, mert itt tehát nem kiszolgálva van egy minisztráns, mint ahogyan úgy érzem, hogy egy mai gyerek, vagy egy mai fiatal totál ki van szolgálva. Tehát mindent megkaphat úgy és akkor, ahogyan és amikor ő akarja. Hát hány és hány családban a gyerek irányítő van a középpontban, és a szülők szolgálják őt. Aztán rengeteg program van, amit választhatnak a gyerekek vagy a fiatalok, tehát annyi féle elfoglaltságuk van, amire talán még sokszor az iskola is rátesz egy lapáttal, mert mindig úgy érzik, hogy meg kell őket fogni, és akkor még ez is, még az is, még amaz, hogy most emellé még egyet hozzátenni sokkal nehezebb. Tehát én ezekben látom a nehézségét, és még amiben mondjuk én is felnőttem, hogy dicsőség volt minisztrálni, és nagy dolog volt, hogyha egy misén az ember valamilyen kisebb feladatot kapott, és nem csak ott állt, addig ma hát úgy kell hívni, és sokszor agitálni az illetőt, hogy most ne a padba üljön. Ami viszont nagyon jó, hogyha, és ez itt vonatkozik a Teréz templomra is, hogy itt is felnőttek és kicsik egyaránt minisztrálnak és együtt, a másik pedig, hogy egymást hozzák. Tehát, hogyha egy jó hangulat van a sekrestjébe, egy jó közösségbe kerül azzal, hogy minisztrál, látja, hogy az itteni minisztránsok az, hogy van egy ünnepi misát, itt nem rettem meg senki, hogy valami másként van, hanem végzi a szolgálatát, és sokszor úgy érzem ott körülöttem, mintha egy olyan összeszokott társaság, hogy olyan fantasztikusan beleillik mindenki a közösségbe, és végzi a feladatát, és tudja, hogy mikor kell indulni, és mikor kell csinálni, és hogy kell párba állni, hogy szimmetrikusan legyenek, és tehát korrigálják egymás hibáját, hogyha valaki valamit nem hozott oda, vagy elfelejtett, vagy nem tudom, akkor a másik rögtön ugrik, és helyette megcsinálja. Ez biztos, hogy vonzó, ezt nagyon értékesnek találom az itteni minisztránsokban. Tehát nem ilyen sarokba meghúzódó, vagy lekókat fejű emberekkel, akiknek hát ezt kell csinálni, de hát majd csak kibírjuk valahogy, meg túl leszünk rajta, hanem akiknek kedve van hozzá, és jelentkeznek a feladatra, és nem tudod jól elosztani, mert mindenki szeretne valamit csinálni, és beszélgetés van előtte, utána, tehát nem egy ilyen néma csendben összetett kézzel kell állni, és várni arra, hogy most már indulhassunk, hanem vidám dolgokról van szó, és baráti, testvéri ez a légkör. Ezt, hogy ez hogyan alakult ki, hát ez egészen biztos, hogy függ attól, akik mondjuk a sekrestjébe szolgálnak. Függ természetesen az atyától, mert hát van olyan sekrestje, amikor egy atya oda belép, és akkor megfagy a hangulat, ugye, mert senki nem mer most már nevetni, vagy senki nem mer most már beszélgetni, mert rögtön rárivalnak. Na most nyilván ebben is lehet túlzásba esni, hogy ugye nem tudunk kiindulni a misére, mert még mindenki kacarászik, de ugyanakkor pedig azt gondolom, hogy ez mégiscsak jobb, mint amikor egy félelem van bennem, hogy most ha én valamit elrontok, akkor le leszek tolva. Mert mivel ezt önként választja valaki, akkor azt a megoldást fogja választani, hogy hát azért nem megyek, hogy letoljanak. És hogy kikapjak, vagy rám kiabáljanak. Tehát akkor inkább elmaradok. Azt fogja választani. Hát, hogyha hibázik, akkor ugye ott pont a misén azt korrigáljuk helyette. Tehát, vagy egy másik minisztráns megcsinálja, vagy az atya megcsinálja, attól függ, miről van szó, akkor említettem a lapozást, ugye, hogyha rossz helyre lapozott, hát akkor átlapozom, és nincsen semmi probléma. Tehát ott akkor egymást kisegítjük, és utána, a mise után, akkor megbeszéljük, hogy mi volt a probléma, hogy legközelebb majd tudja, hogy itt ez volt a probléma, ezt így kell, ezért, meg ezért, meg ezért. És tehát akkor az ott korrigálva van. A másik pedig, hogyha a mise közben, tehát valaki, mit tudom én, figyelmetlen, vagy nevetgél, vagy beszélget, vagy tehát valami viselkedésével olyan, hogy kívánivalót hagy maga után, az szintén a mise után, akkor az a legjobb, hogy az atya vagy a minisztráns vezető elmagyarázza neki, hogy ezt miért nem lehet csinálni.
Mit ad a minisztrálás a gyerekeknek általában?
Először is egy fegyelmezettséget, akkor utána a másikra való odafigyelés, mert azért a legtöbb szolgálatot kettesével, a párban kell végezni, hogy nem én egy én ilyeskedek ott, hanem vele együtt csinálom. Ez összeszedettséget, egy fegyelmezettséget és egy alkalmazkodó készséget. Talán ezek azok, amik mondjuk én külső dolgok. A belső ugye nyilván a Krisztus közelség, és az az ember, aki gyerekkorában minisztrált, egészen biztos, hogy felnőtt korában egészen másként van jelen egy szentmisén, mert jobban ismeri, jobban érti a szentmisét, annak a misztériumát, mert ő ebbe be lett avatva, ő ehhez közel lett engedve. Aki oda bejön, az mosolygós, vidám emberekkel találkozik. Olyanokkal, akik Krisztussal élnek, és ettől ők boldogok.
Dr. Horváth Zoltán kanonokatyával beszélgettünk a Minisztránsok napja alkalmából. Az interjút Koncz Imre készített.